vagy talán csak azért tolta az atyát maga elé, hogy magát védje, és régi szokása szerint mögötte bújjék meg. Nem. Nem ezúttal másképp volt. Más József kiáltott most a kő alól, mint az, akit egykor megrázott vállánál fogva, hogy fölébressze hívságos balgaságából. Amit nem ért el ez a rázás, azt nyilván megtette a zuhanás a verembe. József fölébredt, könyörgött az atya szívéért, nem űzött gúny tovább a szívből, hanem megbánás és gond töltötte el érte. És ez a fölfedezés igen megerősítette a nagy Rubent derengő terveiben, ugyanakkor azonban kétszeres fájdalommal érezte tanácsos üdvöt nem adó határozatlanságukat. Ezért sápadt el, amikor fölállt, és mindnyájukat felszólította, hogy vele együtt hagyják el a helyet, ahol Józsefet elrejtették. Így is tettek. Mind együtt elvonultak, hogy összeszedjék a fátyolrongyokat a verés színhelyén, a sátrakhoz vigyék őket, és ott Dán ajánlatáról tanácskozzanak. Így hát József egyedül maradt. A veremben. Lelked borzasztó volt a lyukban egyedül maradni, s még sokáig jajgatott testvérei után, és könyörgött, hogy ne hagyják el őt. De nem is igen tudta, mit kiált, és mit síránkozik, mégpedig azért nem, mert tulajdonképpeni gondolatai e gépies és felületes sírásrívás közben másut jártak, valahol alattuk. És a tulajdonképpeni gondolatok alatt még tulajdonképpenibbek vonultak el, mint árnyak és kísérő hangok a tengermélyben, úgy, hogy az egész függőlegesen összetett, sokszólamú zenéhez hasonlított, s szellemét e szólamok vezetése fönt, alancs, középen egyszerre vette igénybe. Ez volt magyarázata annak is, hogy könyörgései közben oly hiba csúszott ki száján, mint az, hogy a testvéreknek csak nagyon szerény álmait mesélt el azokhoz képest, amelyeket még álmodott. Hogy csak egy pillanatra is enyhítő körülményként említse ezt, csak olyas valakinek juthatott eszébe, kinek gondolatai nincsenek egészen azon, amit beszél, hanem többfelé járnak, és így történt Józseffel is. Sok minden ment végbe benne azóta a váratlan és iszonyú pillanat óta, amikor a testvérek farkasokként rátámadtak, s félszemével, melyet nem dagasztottak be nyomban ököllel, dű és bútorzította arcukba nézett. Ezek az arcok egészen közel voltak arcához, míg a dühöngők foggal és körömmel letépték testéről a képekkel hímzett ruhát. Szörnyen közel, és a gyűlölet kínjának, melyet bennük olvasott, fő része volt a borzadályban, amit bántalmazásaik miatt érzett. Természetesen határtalanul félt, és fájdalmában sírt ütéseik közben. De félelem és fájdalom át volt itatva részvéttel a gyűlölet kínjai iránt, melyet a közvetlen közelben váltakozva fölmerülő izzadt képekről olvasott le, és a részvét a kín iránt, melynek okozójául magunkat kell vallanunk, egyenlő a megbánással. Ruben megfigyelése teljesen helyes volt. Ezúttal Józsefet oly kíméletlenül rázták meg, hogy szeme fölnyílott, és meglátta, mit tett, és hogy ő volt az, aki tette. Miközben a fiú a dühöngők ökle közt erre-arra röpködött, és elveszítette ruháját. Miközben megkötözve feküdt a földön. Aztán szörnyű elhurcoltatása közben is a kútveremhez, gondolatai a borzalom bénulásában sem álltak meg. És korán sem maradtak csupán a rettenetes jelennél, hanem sebesen átcsapongták a múltat is, melyben mindez, gyanútlansága előtt elrejtve, de ennek ellenére félig meddig és szemtelen mód tudva is elő volt készítve. Szent Isten! A testvérek. Mire kényszerítette őket? Mert megértette, hogy ő kényszerítette ki a történteket. Sok és nagy hiba által, melyeket abban a föltevésben követett el, hogy mindenki jobban szereti őt önmagánál is. Ez a föltevés, amelyben hitt, de viszont nem is hitt egészen, de amely szerint minden esetre élt, juttatta őt, ezt tisztán és világosan fölismerte a verembe. A testvérek eltorzult, izzadó képéről tisztán leolvasta fél szemével, hogy emberi erőt meghaladó föltevés volt ez, melyen lelküket hosszú időn át túlerőltette, s nagy fájdalmat okozott nekik, amíg végül is bekövetkezett ez a számára, és kétségkívül számukra is iszonyú vég. Szegény testvérek, mit kellett kiállaniuk, amíg kétségbeesésükben az atya bárányára kezet emeltek, és valósággal a verembe vetették? Milyen helyzetbe kerültek ezáltal? Nem is szólva a magáéról, amely természetesen reménytelen volt, amint borzongva ismerte föl. Mert hogy befogná a száját, és nem árulná el mindent az atyának, ha visszaadnák neki, azt sohasem tudná hihetővé tenni előttük, mivel önmaga előtt sem volt hihető. Így hát a veremben kell őt hagyniuk, hogy ott pusztuljon, nem lehetett más választásuk. Ezt belátta. És annál csodálatosabbnak látszik, hogy a borzadály tulajdon sorsa miatt megfért lelkében a részvéttel gyilkosai iránt. Ám így volt mégis. József pontosan tudta, és amint ott ült a kultfenekén, nyíltan és becsületesen megvallotta maga előtt, hogy az a szemtelen föltevés, amely szerint élt, olyan játék volt, amiben maga sem hitt, nem is hihetett komolyan, s hogy másról nem is szólva, sohasem lett volna szabad álmairól beszélni testvéreinek. Lehetetlen viselkedés volt ez, és minden illemet megcsúfolóan tapintatlan. Hogy ez volt, arról magában titkon, amint most belátta, teljesen tisztában volt mindenkor, s abban a pillanatban is, amikor a tapintatlanságot elkövette. És mégis elkövette. Miért? Ellenállhatatlanul csiklandozta a vágy, hogy így tegyen. Így kellett tennie, mert Isten már olyannak alkotta, hogy így tegyen, mert vele és általa mintegy az volt a szándéka. Egy szóval, mert Józsefnek a verembe kellett jutnia, és kereken megmondva oda is akart jutni. Mi célból? Azt maga se tudta. Minden jel szerint azért, hogy ott vesszem. De lényegében József nem hitte ezt. Tudata mélyén meg volt róla győződve, hogy Isten messzebbre lát, mint a verem mélyéig, hogy mint rendesen most is nagy jelentőségű szándéka van, és valamely távol jövőbeni célt követ, melynek szolgálatában neki, Józsefnek a testvéreket a végsőkre kellett kényszerítenie. A jövő áldozatai voltak, és ezért sajnálta őket, akármilyen rosszul járt ugyanakkor maga is. A boldogtalanok most majd elküldik a ruháit az atyának, miután megforgatták a gödölye vérében az övé helyett, és Jákob hanyatt esik. Erre a gondolatra ösztönösen föl akart szökkenni, hogy megvédelmezze atyát a látványtól. Természetesen csak azt ért el, hogy állati harapásként belémaró fájdalommal visszaroskadt a kút falához kötelékeiben, és ismét sírni kezdett. Sajnos volt ideje rá, hogy sírjon, hogy megízlelje az aggodalom a bánat és részvét ízét, és kétségbeesve élete miatt titkon mégis higgyen Isten üdvösen bölcs jövendő céljaiban. Mert borzalmas elmondani, 3 napot kellett fogságában töltenie. 3 napot és éjszakát csupaszon és mezítelenül és megkötözve odalenn a szennyben és porban, a kútfenék ászkái és férgei között étlenszomjan, vigaszt nélkül és elképzelhető remény nélkül, hogy ismét napvilágra kerül valaha. Aki ezt elbeszéli, annak gondja kell legyen rá, hogy igazán el lehessen képzelni, és borzadállyal magunk elé festeni, mit jelentett ez az atya kedvencének, aki ilyen keserű sorsról még csak nem is álmodott. Milyen nyomorultul múlt egyik óra a másik után, míg a sanyarúan szűkös napvilág is elhalt a kőhasadékában, s helyette egy résztvevő csillag küldte alá gyémántsugarát hozzá a mélybe. Mind ébredt fölötte 2-szer új világ, mint telt el síralomban, és mint múlt el újra. Mint leskelődött föl esdeklőn a homályba háza kerekfalaira, hogy a romlott téglázat és a hézagok közt gyökeret vert bozót segítségével nem lehetne ne talán remélni, hogy fölfelé menekedhet. Bárha a kőfödél és kötelékei külön-külön is, de még inkább együttesen minden reményt csírájában megöltek. Miként tekergett a kötelek között, hogy kevésbé kínos fekvést és ülést találjon, amely, ha azután megtalálta, hamarosan még elviselhetetlenebbé lett, mint az előbbi. Miként kínoszta éhség és szomjúság, s hogyan fájt és tüzelt gyomrának üressége hátában. Miként mocskolta be magát saját piszkával, mint a birka, és prüszkölt és didergett benne, hogy a foga vacogott. Minden igyekvésünkkel azon vagyunk, hogy mindenkiben elevenen és valóságosan ható elképzelését keltsük föl ennek az általános nyomorúságnak. De másfelől a mi feladatunk az is, hogy mértéket tartsunk, és éppen az eleven s valóságos hatás kedvéért gondoskodjunk róla, hogy a képzelő erő ne csapjon túlságba és üres érzelmességbe ne vesszem. A valóság józan, éppen azért, mert valóság. Magában foglalván a tényszerűt és tagadhatatlant, amivel számolnunk és kiegyeznünk kell, kényszerít az alkalmazkodásra, és hamarosan a szükségesre szorít. Könnyen elragadtatjuk magunkat, hogy valamely helyzetet elviselhetetlennek mondjunk. A viharosan fölháborodó emberségesség tiltakozása ez, mely mindig jó szándékú és jól esik a szenvedőnek. De ugyanakkor könnyen nevetségessé is válhatik előttekinek számára valóság az elviselhetetlen. A résztvevőn fölháborodott e valósághoz, mely nem az övé, érzelmes gyakorlatiatlan viszonyban áll. A másik helyzetébe képzeli magát, mintha az volna, ám képzelete téved. Mert éppen a helyzeténél fogva amaz már nem lehet olyan, mint ő. Mit is jelent e szó elviselhetetlen, amikor mégiscsak el kell viselni, és nincs más választás, mint elviselni, amíg az ember eszméleténél van. De az ifjú József már rég nem volt teljesen tiszta eszméleténél, már ama pillanat óta nem, amikor testvérei szeme láttára váltak farkasokká. Ami rászakadt, teljesen elkábította, s létrehozta azokat a lefokozásokat, melyekre az elviselhetetlennek szüksége van, hogy elviselhető legyen. A verés, amelyet kapott, elbódította, szintúgy hihetetlen elhurcoltatása a kút mélyére. Az ezzel kapcsolatos állapot fájdalmasan kétségbe esett volt, de a rémes események ezzel legalább nyugvópontra jutottak, bizonyos megállapodást értek el, és állapota bármennyire is kifogásolható volt, mégiscsak a biztonság előnyét nyújtotta. A föld ölébe rejtve nem kellett félnie további erőszakosságoktól, és ráérő ideje volt arra a gondolatmunkára, amely testi kínjait időnként szinte egészen kikapcsolta tudatából. A biztonság, ha szabad ezt a szót használnunk, a valószínű, sőt mondhatni, elkerülhetetlen halál árnyékában. De hiszen a halál valamely percben úgyis elkerülhetetlen, és mégis biztonságban érezzük magunkat. A biztonság érzése tehát kedvezett az alvásnak is. József kimerültsége oly nagy volt, hogy legyőzte egyéb körülményeinek irtózatos kényelmetlenségét, és álomba merítette, úgyhogy hosszabb időközökön át semmit sem, vagy vajmi keveset tudott magáról. Amikor fölébredt, csodálkozása felfrissülésén, melyet csupán az álom étes ital segítsége nélkül adott, mert táplálék és álom egy időre pótolhatják egymást, borzalommal vegyült még mindig tartásán, nyomorúságának, merről álmában sem feledkezett meg egészen, ám melynek szigora, bárha csak úgy szólván, kisé mégis engedni kezdett. Nincs oly szigor és kötöttség, mely idővel ne engedne mégis egy keveset, s ne tenne kis engedményeket a mozgási szabadságnak. A kötélre gondolunk, és arra, hogy húzala és csomolya a második és harmadik napon már nem őrizték meg az első órának feszességét, hanem engedtek valamicskét, és a szegény tagok szükségleteit is valamennyire figyelembe vették. Ezt szintén csak azért mondjuk, hogy a részvét túlzását józan valóságosra csökkentsük. S ha hozzáfűzzük is, hogy József természetesen mindig gyengébb lett, ez csak részben történik azért, hogy a részvétet ismét fölébresszük, és az aggódó érdeklődést ne engedjük kihunni. Mert másfelől ez a növekvő gyöngeség és fogyás a gyakorlatban ismét fájdalmai enyhülését jelentette. Úgyhogy az ő szempontjából tekintve, minél tovább tartott állapota, úgy szólván annál jobban érezte magát, mint hogy végezetül is alig vette már észre nyomorúságát. A csaknem elfeledett testi élet mellett azonban gondolatai állandóan serényen működtek, mégpedig oly módon, hogy a zenei harmóniában, amelyet alkottak, a ma árnyak és kísérő szólamok, amelyek legalul voltak, álmatak gyöngeségének következtében mind erősebben előtérbe léptek, s végül a felhangokat csak nem teljesen túlzengték. Fölül a halálfélelem szólama volt, amely mindaddig, amíg a testvérek a közelben tartózkodtak, izgatott jajongásban és könyörgésben áradt ki. Miért némult el kifelé egészen a tízek távozása után, és miért nem kiáltott fel József találomra segítségért a mélyből? A felelet, mert tökéletesen megfeledkezett róla ama gondolatmenetek fölszínre jutása közben, melyekről már említést tettünk, s melyek hirtelen zuhanásának magyarázata, a múlt, s a múltnak talán Istentől akart, de azért nem kevésbé nagy és súlyos hibái körül forogtak. A ruha, melyet a testvérek letéptek róla, mégpedig irtózatos módon részben fogaikkal, fontos szerepet játszott gondolatai között. Hogy nem kellett volna előttük benne pöffeszkedni, és tulajdon fitoktatásával ingerelni őket, és mindenek előtt most és itt nem lett volna szabad benne elébük lépni, az most olyan ellentmondást nem tűrőn világosodott meg elméjében, hogy szerette volna kezével fejbe verni magát, ha a kötelék nem akadályozza. De ami képzeletben így tett, egyben belátta e mozdulat esztelenségét és különös hamisságát. Mert hiszen tiszta dolog, hogy mindig is tudta ezt, és mégis ellenkezőleg cselekedett. Csodálkozva nézte most önpusztító elbizakodottságának rejtvényét, melyet tulajdon fonák viselkedése adott föl. Hogy megoldja, az meghaladta értelmét, de meghaladná mindenki másét is, mert túlságosan sok kiszámíthatatlan, észellenes és talán szent elemet tartalmazott. Mint reszketett, hogy Jákob föl ne fedezze az asztalnak szolgáló zacskóban a ketonetet, reszketett attól, ami megmenthette volna. Mert hiszen nem azért csalta meg az atyát, használta ki emlékezett gyengeségét, spakolta föl titkon az örökséget, mintha magának más nézete lett volna a hatásról, melyet a fátyol megpillantása a testvérekre tesz, mint Jákobnak. Tökéletesen egy nézetem volt vele, és mégis fölpakolta. Meg lehet ezt fejteni. De ha már ő nem felejtette el gondoskodni romlásáról, miért felejtette el Jákob megakadályozni azt? Ez is megfejthetetlen volt. Az atya szeretetének és aggodalmának oly fontos kellett, hogy legyen a tarkaruha otthonhagyása, mint amilyen fontos volt József vágyának, hogy magával csempészek. Miért nem jutott eszébe a szeretetnek és aggodalomnak ilyen fontos dolog, és miért mulasztotta el keresztül húzni a vágy számítását? Ha Józsefnek sikerült a díszruhát a sátorban kicsalni az öregtől, ez csak azért történthetett meg, mert összejátszottak, és Jákob épp úgy kívánta, hogy a ruha a fiújé legyen, mint József, hogy megszerezze magának. A gyümölcs hamarosan megérett. Együtt juttatták a bárányt a verembe, és most majd Jákob hanyatt esik. Erre bizony minden oka megvolt, és azután majd gondolkozhat a múlt közösen elkövetett nagy hibáin, amint József is ezt tette most idelen. megint belátta. Esküvései, hogy az atyának semmit se fog megjelenteni, ha még egyszer visszakerül hozzá, csak fölületes félelemből eredtek kettőjükért, és hogy ellenkezőleg, ha a verembe esés előtti állapot helyreállna, amit József természetesen lényének egy részével buzgón kívánt, menthetetlenül és elkerülhetetlenül mindent elmondana neki, hogy a testvérek hamuba bukjanak. Ezért tehát lénye más részével nem kívánta a régi állapot helyreállítását, ami különben is lehetetlenség volna, ebben egyetértett testvéreivel annyira egyet, hogy kedve lett volna viszorozni a csókot, melyet Dán akarta verembe dobni utána, amiért első ízben lehetett köztük, mint testvér a testvérek közt, és hallhatott mindent, azt is, amit a gödölye véréről mondtak, melyet vére helyett akartak ontani, mert ez már életén túlra tartozott, és a titok jó helyen volt nála, mint a sírban. Dán kijelentése, hogy József előtt beszélhetnek már, amit akarnak, hiszen minden szó csak fokozza hazatérésének lehetetlenségét, és hogy éppen ezért jól teszik, ha olyasmiről beszélnek, ami életén túlra tartozik, mert ezzel csak erősebben kötik az alvilághoz, mint egy holt szellemet, akitől félnek, nagy hatást tett Józsefre, és gondolatai közt az ellenkép és viszályára fordulás szerepét játszotta élete eddigi föltevésével szemben, hogy a maga részéről senkire sem kell tekintettel lennie, mert mindenki jobban szereti őt önmagánál. Most íme itt tartott, hogy őrá nem kell többé senkinek tekintettel lenni. És ez a tapasztalás határozta meg gondolatai ama árnyainak és kísérő szólamainak menetét, melyek a felső és középső rétegek alatt vonultak, s melyek, minél gyöngébb lett József, annál jobban túlharsogták a felső szólamokat. Ám ezek a többiekkel együtt már előbb megindultak. Nyomban, amikor a kihívott váratlan sors valósággá lett, amikor fejbekólintások és melbevágások közepette erre-arra röpködött a testvérek közt, s azok foggal és körömmel szaggatták le testéről a képekkel hímzett ruhát, tehát kezdettől fogva megszólaltak, és füle a fölébe zuhogó borzalom közben jó részt ezeket hallotta. Téves lenne a föltevés, hogy József így halálosan komoly körülmények között fölhagyott volna a játszódással és álmodozással, ha ilyen körülmények között a játszódást és álmodozást még játszódásnak és álmodozásnak lehet nevezni. Igazi Jákob fia volt, a méltóságosan tűnődő Jákobé, a mítikus műveltségű férfiújé, aki mindig tudta, mi történik vele, aki földi vándor útján mindig a csillagokra nézett, és életét az Istenihez kapcsolta. Jól lehet az a mód, ahogy József a felső világhoz kapcsolódva adott életének igazságot és valóságot, más, kevésbé érzelmi, inkább szellemesen számító jellegű volt, mint Jákob esetében, mégis a legkomolyabban meg volt győződve róla ő is, hogy a magasabb valóság hitelesítése nélkül minden élet és történés, amely nem alapszik a megszentelt ismeretesen, és nem támaszkodik rá, amely nem tükröződik az égiben, és abban nem ismeri föl magát, egyáltalában nem élet és történés. Meg volt győződve róla tehát ő is, hogy az alsóvilági élet meg sem történhetne, és önmagának eszébe se jutna csillagvilági előképe és ellenképe nélkül, s az ő életének is legfőbb bizonyossága volt a kettősnek egysége, a forgandónak jelenléte, felső és alsó fölcserélhetősége, úgy, hogy egyik a másikká válhat, és Istenek emberekké, emberek pedig Istenekké lehetnek. Nem hiába volt az Ag Eliézer tanítványa, aki oly merészen és szabadon tudott ént mondani, hogy a tekintet tűnődve tört meg testi valóságán. A lét áttetszősége, egyénisége mint az ős forma ismétlődése és visszatérése, ez a sarkalatos hitvallás benne is hússá és vérré lett, és szemében minden szellemi méltóság és jelentőség az efféle önérzéshez volt kötve. Ez rendben is volt. Ami már nincs egészen rendben, és ami a méltóság jelentős tartástól játékosan eltért, az József hajlama volt, hogy általános gondolati beállítottságából hasznot húzzon, és tudatos önirányítás útján az embereket elkápráztassa. Figyelt az első pillanattól fogva. Akár hisszük, akár nem. Megrohantatásának legzűrzavarosabb forgatagában, a rémület és halálfélelem legkeserűbb perceiben is nyitva tartotta lelki szemeit, hogy lássa, mi történik tulajdonképpen.